Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terül-terül asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 10 perc van, egy igazi állati jó adás van ma a Rádió Café 98.0-án a Millás reggelében, hiszen a mikrofonnál Nyúl Zsuzsi.
És Mihálovics András.
A medve.
Igen, a Maci
elnézést.
És a Nyúl. Oké,
jó. Kiszabadítunk valamit a palackból, úgy érzem.
Igen,
ezzel,
de...
Amit én nem szeretek, és nem láttam jönni, de mindegy. Most írják, hogy a három kismalac, a medve és a hattyú. Ezt írta az előbb valaki.
Igen, és ki a hattyú?
Hát szerinted?
De ki?
Hát te.
Én?
Aha. Hát ja. A három kismalac
ja.
Az a...
Ja, igen. Ja, tényleg.
Ács Gedde Kántor, a medve az ugye...
Ja, magát. Igen, és én. Ja, igen. Igen. Jó, oké. Okay. Valaki nehezményezte, hogy én miért nem vagyok benne a szignálban. Én nem is akarok benne lenni. Tényleg, tehát én néha, hogy itt vagyok,
Isten
így bejövök, és nem, én annyira tisztelem ezt a brandet, a Millás reggelit, és tök jó, hogy néha itt lehetek, de én nem szeretnék egy ilyen szignálba benne lenni, mert nem érzem magam annyira okénak ebben az együttműködésben, hogy én itt teljes joggal legyek jelen.
Szerénység, ha én büszke vagyok valamire magamra, az a szerénység, mondta egyszer Virág Elvtárs. 0630-as 698-098-0. Ha a műsor oktatni akar, a hírekben se legyen ilyen, hogy a spekulánsok a piaci ár alatt akarják felvásárolni kiégett házakat. Hát
igen, Los Angelesről volt szó,
ez
ugye.
Ez most nem oktatás, hanem na mindegy.
Egyébként kapjuk már a közlekedési információkat, főleg egyébként a MÁV vonalakról írnak nekünk hallgatók, Kelenföldnél vannak elakadások, például nem mennek sem erre, de legalább fűtés még van, úgyhogy kitartás nekik.
Bástya elvtárs mondta, igaz.
Látod, ma vannak ilyen tárgyi tévedések, vagy hogy mondják ezt? Igen, nem tárgyi tévedés, nem tudom, hogy egy
művetségbeli. Magamra vonatkozás. Azt mondja, a lakás eladásban a medve lemondott éli áromról, kis infót a barlangról, nem hiszem, nem. Na mindegy, az őstermelő mitől ős? Hát azért, mert hogy már nagyon régóta és több generáció óta és kicsiben, tehát nem piacra termelő, hanem ős. Valahogy meg kellett különböztetni a kis termelőt, aki kis mennyiségű agrárterméket visz a piacra, azoktól a termelőktől, akik tényleg a piacra termelnek, ha kis mennyiségben is.
Igen, az előző ez órában ilyen... beszélgettünk ugye a igen. DPR és DRS és EPR rendszerekről, és ott felmerült, hogy az őstermelők ez alól is bizonyos formában kivételt képeznek, és valahogy úgy ítéltük mi meg, hogy az őstermelők mindig valahogy egy kicsit kilógnak a rendszerből,
igen.
És felvetették többen, hogy mi lenne, hogyha András őstermelő lenne, ahogy egyébként nem az. Ez is
nem, én már a szakképzettségem megvan hozzá, és egyébként ki lehetne aha. Váltani ezt, de mivel, hogy rádiós műsorvezetőként kevésbé hiteles, hogyha névjegykártyámon az lenne egy őstermelő, ezért nem csinálom ezt meg. No, menjünk is tovább, ingatlan piac a téma, úgyhogy hallgass csak, mi jön ebben.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
És ebben az ingatlan piaci rovatban arra fogunk beszélgetni, hogy lakberendezési tervvel vajon kelendőbb az ingatlan? Mert hogy nagy a verseny, a szolgáltatók, fejlesztők többféle megoldással próbálnak hozzáadott értéket nyújtani a vásárlók számára, de ebben a design benne van-e? És melyek azok az extra értékek, amelyek fontosak egy ingatlan választásánál, úgyhogy erről fogunk beszélgetni a következőkben Dankó Marinával, a Geos Group Hungary marketing igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Jó, egyáltalán engem meglepett maga a téma is. Ekkora a verseny, hogy valamivel ki kell tűnni, és akkor azt mondjuk, hogyha megveszed ezt a lakást, akkor ez így fog kinézni majd, ha beköltözöl? Vagy hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelni, ezt a lakberendezési tervet, vagy magát a dizájnt?
Igen, abszolút. Az elmúlt évek piaci trendjei azt mutatják, hogy az interior dizájn jelentősen növeli az ingatlanok eladhatóságát. A legtöbb lakást azonban csak alapvető burkolatokkal, tisztasági festéssel adják át, majd rögtön felkerülnek a hirdetési portálokra. Uh-huh. Ez egy egyszerű megoldás a tulajdonosok számára, hiszen azt gondolják, hogy a vevő majd úgyis saját ízlése szerint alakítja ki a tereket. Azonban sokan nehezen képzelik el, hogy a csupasz falakból mégis hogyan lesz otthonos tér. Mert ezek az úgymond üres fásznak könnyen elveszítik forrásukat, valljuk be, nem mindenki született művészi látásmóddal.
Igen,
ezzel szemben egy...
Igen? És valóban, tehát néha sokkal vonzóbb tud lenni, hogyha látok alternatívát arra vonatkozóan, hogy hogyan néznek ki például egy belső tér, mert valószínűleg azt a fajta vonzódást vagy kötődést is elkezdjük ezzel az ingatlan felé, amiben meglátom a lehetőséget, hogy hogyan tudom otthonossá tenni azt, amit szeretnék megvásárolni. Szóval ebben van némi nem csak a szép érzék rá, hanem ugye a mentális manipulációra is hajazó dolog.
Igen, abszolút egyetértünk ezzel, és ezt is tapasztaljuk. Ezért egy ízlésesen berendezett lakás nem csak a stílus lehetőségeit mutatja meg, hanem az otthonosság érzését is meg szokta teremteni, ami kulcsfontosságú a vásárlói döntések során. Gondoljunk csak a népszerű lakás felújító műsorokra. Uh-huh. Ezek sikere egyértelműen bizonyítja, hogy a jól megtervezett, inspiráló terek iránti vágy folyamatosan növekszik.
Mennyivel kelendőbb egy ilyen? Hajlandóak-e mondjuk plusz összeget fizetni azért, hogy egy ilyen lakberendezési tervvel lássa el a fejlesztő a vevőt? Igen.
Van egy konkrét tapasztalatunk egy ilyen lakástípusból. Egy korábbi projekt kapcsán a Rádai utcában, amely egy hosszú és kis és sötét folyosó rész miatt nehezen talált gazdára. Még évekkel ezelőtt egy tavaszi lakáskiállításra többek között ezt a lakástípust is kivittük, melyet virtuálisan be is rendeztünk teljesen. És mindezt 360 fokos VR technológia segítségével mutattuk be akkor az érdeklődőknek, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy az ügyfél virtuálisan körbejárhatta a lendő lakását szobáról szobára. Ez akkor még teljesen újdonságnak számított a lakáspiacon. Így a korábban kevésbé népszerű lakást sikerült eladni, ráadásul az ügyfelek külön kérték hozzá bemutatott terveket is. Ez a 360 fokos VR projekt nem csak a lakás értékesítését segítette, hanem rámutatott a célközönség nyitottságára és az ilyen modern vizuális megoldások iránt.
Ha már célközönség, kik azok, akik leginkább igénybe veszik ezt a szolgáltatást, vagy úgy tűnik, hogy általuk könnyebben rávehetők arra, vagy ezáltal könnyebben rávehetők arra, hogy döntsenek a lakásvásárlás kapcsán, amellett az ingatlan mellett, amit kinéztek? Ki a célcsoport?
Igazából az interior design különösen vonzó azoknak a befektetőknek, akik szeretnék elkerülni a berendezéssel járó idő és energia ráfordítást. Manapság nem egyszerű feladat megbízható burkolót vagy asztalost találni, akik nem csak pontosan dolgoznak, hanem valóban meg is jelennek a megbeszélt időpontban. Nem ritka, hogy egyáltalán nem reagálnak a megkeresésre, biztosan sokan találkoztak már ilyesmivel is.
Nagyon-nagyon sok ilyen tapasztalat van szerintem, igen. Vagy adott esetben hónapokat kell rá várni, igen.
Így van, mi például egy évet vártunk a mi asztalosunkra. És a tapasztalt befektető, mármint hogy saját tapasztalatból mondom itthon, a tapasztalt befektetők, akik kifejezetten bérbeadásra szánják az ingatlanjaikat, ők tisztában vannak ezekkel a kihívásokkal, gyakran már kész tervekkel rendelkeznek, amelyeket a dizájn csapat finomhangol, így a projekt kivitelezése során ezek az ingatlanok jóval előrébb tartanak. Az előre megtervezett profi módon kivitelezett lakások sokkal eredményesebbek, mi úgy látjuk, tehát ilyen tapasztalataink vannak.
Aha, és hogy mondják, ez... Milyen vásárlók azok, akik azt mondják, hogy neki ide egy jó kis lakberendezési tervet? Ezt azért kérdezem, mert hogy lehet, hogy rosszul,
igen,
lehet, hogy rosszul gondolom, de azt gondolom, hogy ezek a tehetősebb körből kerülnek ki.
Alapvetően nem. Mi biztosítjuk az ügyfeleink számára, akik nálunk vásárolnak lakásokat, a lakberendezési stílusokat kettő projektünk kapcsán is. Az egyikben ötféle lakásberendezési stílust ajánlunk az ügyfelénknek, függetlenül attól, hogy befektető vagy saját célra vásárolja. Külön ezért addicionális összeget mi nem szoktunk kérni az ügyfeleinktől, ez benne van az árban. Uh-huh. Gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyfél kiválasztja, hogy milyen meleg-hideg burkolatokat szeretne, hogy szeretné a falakat elhelyezni. Még arra is van lehetőség, hogy esetleg beépített zuhanyuk legyen, hogyha azt szeretnék, ha mondjuk egy stúdió lakásról van szó. De nekünk az a tapasztalatunk, hogy manapság egyre nagyobb a nyitottság az ilyen jellegű megoldásokra.
Kik egyébként azok a szakemberek, akik segítenek ebben? Dizájnerek, belső építészek, lakás stylistok? Hogy kell ezt elképzelnünk?
Igen.
Ki ez a csapat, aki külön... ott áll mögöttetek?
Van egy külön dizájn csapatunk, akik csak ezzel foglalkoznak. Ha mondjuk valaki vesz nálunk egy lakást, és elért egy adott stádiumba a lakás, akkor felveszi velük a kapcsolatot a dizájn csapat, bejönnek egy nagyjából két órás megbeszélésre.
Mennyire
amikor
jó!
Az, igen, és az ügy, egyébként a stúdiónk, amikor bejönnek hozzánk az irodába, van egy showroomunk, és a showroomba pedig az ügyfelek kiválaszthatják a burkolatokat, találnak például akár konyhapultra való munkalapot, vagy akár meg kitalálhatják azt, hogy például a fürdő hogy nézzen ki, a zuhanyzóba külön lehet burkolat, de külön lehet burkolat például a mosdó fölött. Tehát alapvetően teljes mértékben az ügyfél személyiségére szabjuk a lakást.
Itt nem csak arról van szó, hogy ó, ez nekem tetszik, akkor legyen ez, hanem ott van egy szakember, aki orientál mondjuk a fel, hogy hát ez nem biztos, hogy ezzel a színnel passzol, nem biztos, hogy ez úgy jó lesz, mert kicsi hozzá a tér, vagy túl nagy, vagy bármi, és egy picit orientálni tudja a felé, hogy milyen választása legyen végül ezekben a burkolatokban, vagy bármilyen dologban,
igen,
ami szükséges
igen.
a lakás kialakításához. Aha.
Igen, igen, abszolút egyébként segítik a választást, illetve hogyha az ügyfél elmondja, hogy saját célra, befektetés célra, az már egy irány, hiszen a befektetés célra vásárolt ingatlan egy letisztult stílust kell, hogy képviseljen, hogy sokaknak meglegyen a nyitottsága, hogy kibéreljék azt az ingatlan. Amennyiben az ügyfél saját részre szeretne, ott már sokkal rugalmasabbak vagyunk, tehát ott az ügyfél igényeit természetesen mindenféleképpen igénybe veszük, sőt mindig, illetve lehetősége van az ügyfélnek akár mosdókat is választani, a zuhanyhoz különféle opciókat, tehát például akár esőztetővel, tehát amit az ügyfél szeretne, mi mindent.
Ez egy elképesztően jó hozzáadott érték egyébként.
Abszolút,
az ingatlanáciás
álláshoz. Föltöz ragadt ki emberként, az jut eszembe, hogy ez nem lassítja le a vételi folyamatot? Még életem értelme megálmodja a nappalit, meg az esőztető?
Szerintem még elkötelezettebbé teszi. De ez csak az én véleményem, bocsánat.
De egyébként épp ellenkezőleg gyorsítja a folyamatokat, hiszen a lényeg az egésznek az, hogy egy jó, tehát a dizájn csapatunk megtervezi, ezeket a terveket mi leadjuk a kivitelezésre, már az építkezésre. Az adott szinten, ahol tart az építkezés, a kivitelezés során ezeket a terveket használják fel. Tehát például, hogyha az ügyfél azt kérte az korábban említett eset, hogy beépített zuhany legyen, akkor teljesen másképp kell azokat a részeket ott kiépíteni. Ezt a kivitelező csapat már úgy vesz igénybe. Ha az ügyfél azt szeretne, hogy például egy hálófülkéje legyen, de az egy elzárt rész legyen, akkor már tovább építik például a falat, és ezáltal picit elszeparáltabbá tehetjük azt a hálófülkerést. Tehát épp ellenkezőleg sokkal gyorsabban lesz kész egy ilyen lakás.
Jó, nagyon elmentünk ebbe az irányba, de milyen extra értékeket keresnek még a vásárlók manapság ezen kívül, mint amiről szó volt, ugye lakberendezési terv, dizájn tanácsadás, stb.
Már korábban is szó esett erről, szerintem így a korábbi műsorokban, hogy az energiatakarékos megoldások azok abszolút viszik, illetve a praktikus tereket, valamint olyan pluszokat keresnek, amik így könnyebbé tehetik a mindennapjaikat. Emellett nagyra értékelők például a többfunkciós tereket, a közösségi szolgáltatásokat, mint például a játszótérrel kiegészített közös kertet, vagy házon belül jegyző termet. A Rivalife lakóparkban mindez például megtalálható, ráadásul nálunk grillterasz, tollas, pingpongpályák, street workout lehetőség is van
okay.
a Duna mellett.
Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát kívánunk!
Nagyon szépen köszönöm, én is kellemes napot kívánok
kellemes
mindenkinek.
Napot, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Dankó Marinával, a Geos Group Hungary marketing igazgatójával beszélgettünk, hogy a lakberendezési tervvel kelendő be az ingatlan, és hát egészen elképesztő megoldásokra lehet szert tenni, és ugye benne van
nagyon
az árban.
Is, nagyon is, igen, igen. És egy igazi, igazi luxus élmény szerintem, amikor valaki így vásárol lakást, hogy egy ilyen plusz szolgáltatást kap mellé.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Előtte viszont közlekedési hírek, mert hogy a reggeli havazásra való tekintettel, hát a, nyilván a közlekedésre is hatással volt ez a nagy hóesés, aminek egyébként nagyon örültünk, és nem csak itt Budapesten, hanem szerte a világból és az országban is. De ami a budapesti közlekedést illeti, a 10-es út Solymárnál nem járható, 3 kilométer tett meg 35 perc alatt az egyik hallgató, szóval ez egy kicsit elesett. Aztán baleset van az M0-ás déli szakaszán is, a 41-es kilométer környékén a belső sáv le van zárva, úgyhogy tart még a helyszínen és torlódás valószínű azon a környéken, hogyha arra jár valaki. És mondjuk még egyet, mielőtt belecsapnánk a tőzsdei hírekbe, a tőzsdenyitásba, mert hogy a Budaörs és Budakeszi összekötőn is baleset van, és áll az egész, szóval nem véletlenül mondtuk mi itt ma reggel, hogyha lehet, akkor
igen, nagy odafigyeléssel, körültekintéssel lassan közlekedjünk. Csúszik ugyanis. Na, de nem csúszak a tőzsdei információk, mert itt van a vonal túlsó végén Muhi Gergely vezető elemző. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Tegnap nem volt rossz napja azért a budapesti értéktőzsdének, és azért Európában meg Amerikában sem volt annyira rossz a hangulat. Milyen most? Továbbra is kitart az optimizmus így az év elején?
Helyek közel, inkább úgy fogalmaznék, hogy ma reggel iránykeresesen jönnek a piacok, no. Hol negatívan, hol pozitív tartományban tartoznak a fő tőzsdeindexek. Az elmúlt 10 percben azért inkább a pozitív tartományban látjuk ezeket az értékeket, és ebből a képbe simul bele a Bux Index is, ahol kicsit több, mint 1%-os emelkedéssel 83.213 pontra tudott emelkedni az index. Igazából ez kettő részének köszönhető. A Magyar Telekom közel 0,5%-kal tudott emelkedni 1330 forintra, a Richter pedig közel 0,3%-kal 10.680 forintig tudott emelkedni, egyébként meglepően nagy forgalom mellett. A másik két vezető papír egyelőre nem tudott elmozdulni a bizárról, a MOL tovább is 2810 forinton, míg az OTP 23.200 forinton kereskedik.
Van forgalom is?
Van bőven. No. A szokásos reggeli forgalomnak igazából a duplát látjuk ma, sőt inkább közel a tripláját. Eddig több mint 1,2 milliárd forint értékben kereskedtek papírokkal a magyar értéktőzsdén.
Szuper! Milyen a nemzetközi hangulat? Európa van nyitva, ugye? Amerikára csak a futures-öket látjuk. Milyennek ígérkezik Európába, és iránykeresés van?
Ott is iránykeresés van. Ahogy említettem, az elmúlt fél órában hol negatív, hol pozitív tartalmányon tartózkodtak az indexek. Most nagyjából ilyen 0,1 és 0,3 közötti, százalék közötti emelkedést látunk, de igazából látva az elmúlt fél órát, ez még nagyon könnyen változhat a következő idő órákban.
Oké, nézzünk szét a devizza piacon. Hogy áll a forint az euróval és a dollárral szemben? Azt látom, hogy a dollárral benéztünk 400 forint alá.
Így van. A tőzsdék bizonytalanságával szemben a devizépiacokon azért inkább pozitív hangulat uralkodik, legalábbis magyar szemszögből nézve. Valóban jelentősen tudott már erősödni a forint, mind a dollárral, mind az euróval szemben. A dollárral szemben, ahogy te is mondtad, most éppen 400 forint alatt kereskedünk, egész pontosan 1 dollárért 399 forint 15 fillért kérnek, míg az euró érzése most éppen 411,1 forinton áll.
Oké, nagyon szépen köszönjük kitartást, és őrizzétek meg a lendületet, ezt kívánjuk mára, úgyhogy jó kereskedést!
Szép napot nektek is!
Sziasztok. Szép napot, szia-szia! Az előbb akkor tőzsdét nyitottunk tehát, és Muhi Gergely vezető elemző kalauzolt végig bennünket, hogy éppen hogyan nyitott a tőzsde. Most szusszanunk egyet, aztán egy nagyon érdekes témáról esik majd szó szuper zöld rovatunkban. Vörös mocsárrák.
Igen, én amikor először megláttam ezt a címet, azt hittem valami pozitív dolog, de egyáltalán nem, és hogy miért, azt ki fogjuk deríteni a következő percekben majd.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Nagyon sokat beszélünk invazív fajokról és ezek okozta kihívásokról, most is egy ilyen beszélgetésről lesz szó. Igen. Vörös mocsárrák. Bizony, enni vagy írtani? Ez itt a kérdés.
Feltűnt ugyanis Baja környékén, és hát azt már tudjuk, hogy a Balatonban hatalmas károkat okozott, és hogy a növényi és állatvilágot is pusztítja, de nem csak ez a probléma vele, hanem az, hogy gyengíti a töltéseket, és felszabadítja a talajban lerakódó mérgeket is. A témával kapcsolatban pedig Nagy Hajnalkával fogunk beszélni, a Magyar Természettudományi Múzeum
talajzoológiai gyűjteménycsoportjának a múzeológusa.
Igen, reggel a Zandinak is volt egy ilyen nyelvbeakadása.
Igen, neked is.
Nekem is. Jó reggelt!
Itt van Hajnalka, a hal bennünket,
jó
ugye?
Reggelt!
Jó reggelt!
Igen.
Mit kell tudni erről az állatról? Az a vörös mocsárrák, ez hogy néz ki, hogy kerül Magyarországra? Érdekes lehet, hogy lehet ezt azonosítani, mert rákot se igen lát az ember, nemhogy még vörös mocsárrákot. Mit kell tudni a fajról?
Hát ennek még az a története, hogy ez a faj eredetileg Mexikónak az északi részén és az Amerikai Egyesült Államoknak a déli részén él, és ott az az érdekes, hogy ott az emberek ezt a fajt így fogyasztják, mint mondjuk a homárt, vagy ilyesmi, és például ennek következtében Európában már nem tudni, hogy kik, de kitalálták, hogy betelepítik ezt az állatot, és tenyészteni fogják, és szintén ilyen élelmezési célra akarták felhasználni. Én úgy tudom, hogy még Spanyolországban talán az ilyen 70-es, 80-as években, csak hát ennek az lett az eredménye, hogy ez az állat valahogy így kijutott, ugye onnan arról a helyről, ahol tenyésztették, és hát már lényegében egyre jobban terjed Európában is, és majd hát Magyarországra meg elvileg talán az ilyen 2014-15-ben került be, vagy legalábbis akkor észlelték először, és ugye az a jellegzetessége, hogy aki fejlett állat, az ilyen elég jól látható vöröses, ilyen feketés-vöröses színű, úgyhogy erről azért szerintem úgy, hát legalábbis a kifejlett állatot már könnyebb fölismerni, viszont a nem kifejlett állat még szürkés, tehát azt még nem olyan egyszerű beazonosítani, de az ivar érett állatok már eléggé mutatják ezt a jellegzetes vörös-fekete színt.
Ugye azt mondtuk, hogy a Balatonban hatalmas károkat okozott, és hogy Baja környékén tűnt fel. Hogyan terjedt Magyarországon a mocsárrák, ami ugye akkor, ahogy említettük, a kifejlett példány egy ilyen vöröses színre emlékeztet. Egyetem mekkora a mérete ennek a ráknak?
Hát ezek körülbelül ilyen 10-15 centiméteresek, de én úgy tudom, hogy ezek a akváriumban tartott példányok, azok akár 20 centisek is lehetnek. Hát valószínű, hogy ugye mivel ezeket lehet tartani, bár elvileg engedély kellene hozzá, ugye az idegen honos inváziós fajokra vonatkozó uniós rendelet alapján, de hogy szóval ugye tartják őket házi állatként, és valószínű, hogy az történt, hogy akik így megunták, és már nem akarták tovább tartani, vagy ilyesmi, azok sajnos elengedték a természetbe, és ugye ezek eléggé ilyen hát alkalmazkodó képes állatok, hogy például akár a metal kiszáradást is jobban tűrik, de hogyha elég nedves az idő, hogy nincs nagyon erős napsütés, akkor képesek a szárazföldön is kilométereket gyalogolni, tehát el tud jutni mondjuk egyik víztestből egy másikba. Hát jó, nem több száz kilométer, de több kilométert azért igen. tud, meg ugye szaporák is, hogy elvileg a, hát ha elég jó az idő, mondjuk viszonylag melegebb éghajlaton, például egy évben két generációja is fel tud nőni, tehát gyorsabban is tud szaporodni, meg lényegében minden evő, tehát amit talál, azt megeszi, hogy jó neki az elhullott állat, de az ilyen növényi maradékok is, tehát hogy alkalmazkodó képes állat.
Engem az lepett meg, hogy azt mondta, hogy Mexikó északi részén, az Egyesült Államok déli részén honos, ott azért jóval melegebb az idő, mint Magyarországon, ha kinézzünk az ablakon, épp avazik is például. Hogy bírja ezt ki? Vagy ez egyértelműen együtt jár a klímaváltozás, hogy azért bírja a vörös mocsárrák a magyar klímát, mert melegebbek a teleink például?
Hát lehet, hogy ez is benne van, de hogy elvileg, hogyha nem érzi magát annyira jól, akkor például így be, ugye ez, hogy lyukakat fúr, akkor behúzódik, addig a, ugye ezekbe az alagutakba, lyukakba, vagy az iszabba beássa magát, amíg úgy érzi, hogy nem megfelelő neki a hőmérséklet, aztán elő jön, hogy szóval így képes ilyen trükköket használni.
Az is érdekes, hogy miért veszélyes az őshonos rákfajokra. Ugye, aki olvassa a Tüskevárat, az pontosan tudja, hogy Matula bácsi is halászott rákot, és Tutajossal együtt jó ízűen megették. Ez azt mutatja, akkor bőven volt mit fogni. Mert hogy ezt azért írta bele Fekete István a könyvbe, mert hogy ez egyáltalán nem volt meglepő, hogy ilyen történik. Most már, ha valaki rákot fog és eszik, és az mondjuk őshonos, hát az egy védett faj, és az nem szép
hát
dolog.
Hát azt már ugye nem szabadna.
Uh-huh. De miért veszélyes az őshonos rákra? Mit csinál a vörös mocsárrák, amit azt hiszem az őshonos például a kecskerák Magyarországon, hogy annak a rovására mit csinál?
Hát ugye, ami a probléma az, hogy ezek a észak-amerikai eredetű rákfajok, például ugye maga a vörös mocsárák is, hogy hordozhatják ezt a rákpestis nevű betegséget, ugye ezt egy Aphanomyces astaci nevű gomba okozza, és ugye magában a vörös mocsárákban ez nem tesz elvileg úgy kárt, mellett, hogy az már ugye alkalmazkodott hozzá, viszont ugye az itteni őshonos fajok nem találkoztak még ezzel a betegséggel, és nem ellenállóak, tehát ugye hatalmas pusztítást tud okozni ez a betegség az itteni őshonos rákfajok között, úgyhogy ez a legnagyobb probléma.
Mit lehet tenni a szaporodás, az elterjedés megállítása érdekében? Vannak-e valamilyen megelőző intézkedések, hogy további fertőzött területek ne legyenek, és ahol pedig felbukkantak, ott minél inkább vissza lehessen szorítani?
Tehát jót tesz-e az, aki mondjuk vörös mocsárrákra rákot fog, és azt jó ízen elfogyasztja, hiszen elhangzott a beszélgetés igen, elején, igen. hogy ez erre lett behurcolva Európába ilyen céllal?
Hát ez igazából kinek mi a gusztusa, de hát először is szerintem az, hogyha valaki ezt így akváriumban tartja, és már nem akarja tovább, akkor ne engedje szabadon, hanem ha lehet, akkor esetleg ajándék, hát vagy az, hogy sajnos ugye el kell pusztítani, vagy ha azt nem szeretné, akkor esetleg, ha valaki vállalja, hogy tovább így megtartja házi állatként, vagy valami, akkor az átveszi tőle, de sajnos először is nem szabad elengedni a természetbe, semmiképp sem.
Oké, és hogyha már kint vannak a természetben, van-e valami olyan átfogó intézkedés, ami megpróbálja visszaszorítani ezt a fajt?
Hát én erről még nem tudok, de hát szerintem először is az, hogyha valaki fog egy ilyet, akkor sajnos nem szabad már visszaengedni, hanem akkor el kell pusztítani.
Igen. Az is van, hogy károsítja az élővilágot, ezt gondolom amiatt, hogy mindent megeszik, károsítja a árvízvédelmi töltéseket, hiszen lyukat fúr bele, hogy átvészel
hát igen,
nehezebb időket.
Fúró. És ugye ezért ilyen úgymond ökoszisztéma mérnöknek is hívják, mert hogy így átalakítja a környezetét.
És a méreg anyagok felszabadításában is igen aktív a lerakódott mérgeket. Ezt hogy kell elképzelni? Mit csinál ez a vörös mocsárrák?
Hát szerintem az, hogy ahogy így, ugye, hogyha a töltéseket fúrja, ugye kitúrja onnan a talajt a helyéről, akkor valószínűleg abból a fel, ebből a szétfúrt talajból esetleg valami ami eddig el volt így temetődve, az kiszabadul.
Egyébként ezt egy laikus meg tudja különböztetni, hogy valahogy fog vagy észlel egy rákot, hogy melyik az őshonos és melyik nem? Tehát nagyon markánsan különbözik a mocsárráknak a megjelenése az őshonos fajokétól?
Hát ugye, hogyha már tényleg, hát sajnos, hogyha még fiatal az állat, akkor még nehezebb rájönni, hogy micsoda, mert akkor még szürkés színű, viszont a kifejlett állatnak tényleg megvan már ez a jellegzetes vöröses feketés szín, amiről viszont már szerintem könnyen fölismerhető.
Oké.
Okay. Jó.
Hát mert nagyon szép... az itteni őshonos fajok azok nem ilyen vörösek.
Igen. Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, okosabbak lettünk a vörös mocsárrákot illetően, és felhívtuk a figyelmet egy problémára.
És egyébként önnek. Egy hallgató most írt az előbb Berlinből, hogy a vörös mocsárrákból milyen ételeket készítenek.
Igen, már recepteket is kaptunk, úgyhogy nincs veszve minden. Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, további szép napot kívánunk.
Ját, én is köszönöm szépen, és viszont szép napot kívánok.
Viszont hallásra. Nagy Hajnalkával, a Magyar Természettudományi Múzeum talajzoológiai gyűjteménycsoportjának múzeológusával beszélgettünk a vörös mocsárrákról.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.
No, hát ebbe ennyi fér bele.
Valami.
Most mindenki megvolt. Neked is megvolt az útelágazódás. Zsuzsinek is megvolt a talajzoológia. Nekem meg ebben, nem tudom, mit is akartam. Ja, hogy ennyi fér bele a állati jó műsorban, mert Nyúl Zsuzsi és a medve volt ma reggel a kalózotok. Nem saját ötlet, én csak ékeskedem idegen tollakkal. Reméljük, hogy jól szórakoztatok. Holnap reggel 6:30-tól ismét Millás reggeli. Én már megint itt leszek, csak a kedével.
Szuper, jól van.
Te is itt leszel?
Én is, persze. Jó, én meg majd hallgatlak benneteket, ameddig tudlak.
Írjál építő jellegű vitriolos kritikát.
Mindenképpen fogok írni.
No, a hazás ellenére se feledkezzünk meg mikrobiomunk állapotáról, hiszen kihat egészségünkre, az egészségünk pedig GDP termelőképességünkre, GDP termelőképességünk pedig arra, hogy milyen országok vannak a GDP termelési rangsorban előttünk, úgyhogy érjük utol Bulgáriát. Vissza, ezt hogy lehet megtenni, ha karban tartjuk a mikrobiomunkat. Köszönjük szépen! Szép napot mindenkinek!
Szép napot mindenkinek!
Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Véget ért a mesemára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.